Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A külhoni magyar családok is számíthatnak az anyaország támogatására.
A köldökzsinór program Erdélyben a legnépszerűbb, közel a támogatások fele az ide jut el, illetve hát a Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban is nagy számban igénybe veszik ezeket.
A gyerekek közül egyre többen, egyre fiatalabban találkoznak káros tartalmakkal az online térben.
Tavaly az internet hotline-ra érkező bejelentések túlnyomó része az gyermekek szexuális kizsákmányolásával, vagy gyermekpornográfiával volt kapcsolatos. Az iskolai zaklatások mértéke is folyamatosan nő.
Számos életre szóló pozitív hatása van annak, ha egy gyermek sok mesét, sok történetet hall a szüleitől.
Életre szóló útravalót adnak a gyerekeknek, erkölcsileg, nyelvileg, kulturálisan, és emellett előkészítik később az olvasást is.
Június 4-e, a Nemzeti Összetartozás napja. A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért kutatásai azt igazolják, hogy Trianon után 105 évvel is erős a nemzeti összetartozás gondolata. Az emberek 83%-a egyetért azzal, hogy a közös anyanyelv és kultúra minden magyart összeköt. Fűrész Tündével, a Kincs elnökével arról is beszélgettünk, hogy a külhoni magyar családok milyen módon számíthatnak az anyaország támogatására.
Június 4-én emlékezünk meg az összetartozás napjáról, idén éppen 105. évfordulója van a trianoni békediktátumnak, amikor Magyarország területének 2/3-át, illetve a területén élő lakosság fele elcsatolódott az anyaországtól. Ugye június 4-én erről emlékezünk meg. És ha már erről van szó, akkor fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt 15 évben számos olyan program indult el és valósult meg, amely annak ellenére, hogy más-más országokban élünk mi magyarok, de mégis ezek a programok segítenek abban, hogy a magyarok, a magyar családok összeköttetésben maradjanak, és a határokon túl élő családok is kapjanak akár ugyanolyan családtámogatást, mint amely például Magyarországon belül élő magyar családok számára is elérhető.
Milyen típusú támogatásokat vehetnek, illetve melyeket vesznek leginkább igénybe a külhoni magyarok?
A magyar családtámogatási rendszernek van két olyan eleme, amely a határokon belül és a határokon túlélő magyar családok számára ugyanúgy érhető el. Ez a köldökzsinór program, amiben az anyasági támogatás, illetve a babakötvény az a két támogatási forma, amely tulajdonképpen ugyanolyan feltételek mellett igényelhető. Erről azt kell tudni, hogy az anyasági támogatás egy egyszeri összeg, amelyet a gyermek születését követő fél éven belül kaphatnak meg azok a családok, ahol magyar kisgyermek születik. Ez azt jelenti, hogy magyar állampolgárságú kisgyermek, akinek vagy az anyukája, vagy az apukája magyar állampolgár, illetve ahol nincsen lehetőség a kettős állampolgárságra, így például Szlovákiában vagy Ukrajnában, ott pedig az a fontos, hogy valamelyik szülő magyar igazolvánnyal rendelkezzen. Amikor igénylik a magyar államkincstártól ezt a támogatást a határon túlélő szülők, akkor ezzel egyúttal a gyermek magyar állampolgárságát, illetve vagy magyar igazolványát is igénylik, tehát itt egyszerre két dolgot lehet ezzel elintézni, egyrészt a magyar állampolgárság vagy magyar igazolvány, plusz ez az összeg, amely a születés alkalmából jár a kis gyermek után. Illetve ugyanígy, ahogy Magyarországon belül is lehet kötni babakötvényt, ez egy életkezdési támogatással indul, és ezt követően egy startszámlára kerül a pénz a gyermek után, amelyet a szülők egyébként bármilyen összeggel kiegészíthetnek, és ez egy olyan támogatási lehetőség, amelyet amikor a gyermek 18 éves lesz, akkor kap meg a magyar államtól. Tehát ez a két támogatás, amely ugyanúgy jár a külhonban élő magyar családok számára, mint a határon belül élő magyar családok számára, és azt látjuk, hogy a 2018-as bevezetés óta már közel 60 ezer kisbaba után vették ezt fel a határokon túl. A köldökzsinór program Erdélyben a legnépszerűbb, közel a támogatások fele az ide jut el, de egyébként a Európa más országaiban, vagy akár Európán kívül élő magyar családok is igénylik ezt a támogatást. Nagyjából a támogatásnak 1/3-a ezekre a területekre koncentrálódik, illetve hát a Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban is nagy számban igénybe veszik ezeket, de ahogy mondtam, legtöbben Erdélyben.
Bár a nyári vakáció kapujában állunk, de hát ez azt is jelenti, hogy utána következik az iskola, és van ugye egy iskoláztatási támogatás, amit a határon túli családok szintén igénybe vehetnek. Ennek a nyári szünetben már indul is az igénylési időszaka?
Valóban így van, a határon túlélő magyar családok, ahol magyar nyelvű oktatásban részesül a gyermek, ők kapnak az iskoláztatáshoz támogatást, ezt meg tudják igényelni minden évben, ezébként megnövekedett az elmúlt években, 100 ezer forintot jelent jelen pillanatban. És ez fontos arról is beszélni, hogy a határon túli magyar lakta településeken számtalan óvodafejlesztés, bölcsődefejlesztés valósult meg. És hát szerintem, ha már iskolákról van szó, arról is érdemes beszélni, hogy például a Határtalanul programban lehetőség van arra, hogy Magyarországon élő gyerekek határon túli iskolákhoz menjenek el, illetve a határon túl élő gyerekek pedig az anyaországba látogathassanak el.
Nagyon szomorú események zajlanak az elmúlt napokban, lassan hetekben, ugye Székelyföldön a Parajdi súbányával kapcsolatban, illetve hát a környező településeket árvíz sújtja, ami szintén egy nagyon komoly odafigyelést igényel. Mire számíthatnak az ottani családok? Nagyon sok családnál ugye a megélhetés került veszélybe.
Látjuk azt a hatalmas összefogást, amely éppen a Nemzeti Összetartozás napján mutatkozott meg leginkább, hiszen ezen alkalomból több 100 millió forint gyűlt össze a magyarok adományainak köszönhetően, amelyek segítenek abban, hogy ezt a nagy természeti tragédiát kezelni tudják, fel tudják dolgozni az ott élők, tehát látjuk azt, hogy mind a magyar emberek összefogtak, mind a magyar kormány is egy jelentős összeggel támogatja azt, hogy azok, akik emiatt bajba kerültek a Székelyföldön, minél előbb ki tudjanak lábalni ebből a nehéz helyzetből.
A Kincs elnökét, Fűrész Tündét hallották.
Családi hét.
Magyarországon a gyerekek 75%-ának 10 éves korára már van saját használatú mobiltelefonja, sőt, minden harmadik 8 éves gyermeknek is. Hétvégén 208 percet töltenek képernyő előtt, a 8-9 éves korosztály képernyő ideje pedig 2020 óta majdnem egy órával nőtt. Hangzott el az Algoritmusok között Online Biztonság és Digitális Tudatosság című konferencián. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke Koltai András szerint a gyerekek védelme az online térben létfontosságú kérdés.
Azok a gyermekek, akik úgy nőttek föl, hogy az internetet, illetve a mobileszközöket adottságként kapták, őket egészen más impulzusok érik. Eznek következményei vannak az oktatásban, a gyermekek pszichéjében, társas kapcsolataikban, anyanyelvükhöz, nemzeti kultúrájukhoz való hozzáállásban, párkapcsolataikban, emberi viszonyrendszereikben, a család autoritásában, tehát gyakorlatilag a társadalmi és közösségi létezés minden aspektusában. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy kb. 12 éves korukra 80%-uknak van internet használatra alkalmas mobileszköze, a képernyő idejük napi 3 hétköznap, és hétvégén pedig csak nem napi 4 óra, és ez csak az, amit ők is bevallanak, tehát valószínűleg a valóság ennél még drámai.
Mi egyébként a tapasztalat, milyen típusú jogsértések a leggyakoribbak, amelyek kifejezetten a gyerekeket érintik?
Tavaly az internetes jogsegélyszolgálatunkban az internet hotline-ra érkező bejelentések túlnyomó része gyermekek szexuális kizsákmányolásával, vagy gyermek pornográfiával volt kapcsolatos. Az iskolai zaklatások mértéke is folyamatosan nő. A gyermekekben meglévő szorongás, fiatal lányok testképzavara, társas kapcsolataik kiüresedése. Ezek mind-mind kutatási eredmények, amelyek egyértelműen jelzik a probléma súlyosságát. Zaklatáson túl személyes adatokkal való visszaélés, fényképeikkel kapcsolatos visszaélések, adathalászat, különböző csalások, egyéb kihasználása a gyermekeknek, minden olyan jogellenes cselekmény, ami a való világban is elkövethető, az értelemszerűen valamilyen módon az interneten is megtörténhet.
Számos kutatás, meg számos kampány témája volt például a közösségi média is, és annak a negatív következményei. Mi a tapasztalat, esetleg ezen a téren javult-e már valamelyest a helyzet?
javulásról nem beszélhetünk. Egyrészt az uniós szabályozás alapján elvileg 13 év alatti gyermek nem is regisztrálhatna ezekre a szolgáltatásokra, ennek ellenére tömegesen vannak jelen. Közösségi média oldalak nem különösebben ellenőrzik az életkort, és azok a szolgáltatások, amik algoritmusok által berendezik számunkra a nyilvánosságot, ilyen a közösségi média, ilyenek a videó megosztó portálok, ilyenek a keresőmotorok is, azok lényegében ebben a látszólagos óriási információ bőség korában egy nagyon szűrt, szelektált nyilvánosságot tárnak az egyén elé. Ez a demokratikus nyilvánosság, illetve az információhoz való hozzájutásnak a problémája. Ha algoritmusok rendezik be a világot körülöttünk, annak az érdekében, hogy minél több időt töltsünk egy-egy szolgáltatásban, tehát gazdasági érdek van-e mögött, akkor nyilván a kulturális, demokratikus szempontok, a hagyományos értékek megjelenítése, a világ sokszínűségének a megjelenítése, az eltérő vélemények bemutatása az nem másodlagos, hanem szinte jelen sem lévő szempont. Ez súlyos probléma, nem csak a gyermekek, hanem a felnőtt társadalom számára is.
A budapesti konferenciának egy fontos témája, területe volt a mesterséges intelligencia is. Ezzel kapcsolatban miről tud beszámolni, mi a viszonya a gyerekeknek, fiataloknak a mesterséges intelligenciával?
Azzal kezdeném, hogy nem szerencsés, hogyha mindig csak riogatunk az újabb technológiák veszélyeivel. Egyrészt ettől még ezek a technológiák nem fognak visszaszorulni, másrészt pedig minden technológia elvben jó célra is használható. Az internet is ilyen, és a mesterséges intelligencia is ilyen. A mesterséges intelligencia velünk van, ott van a telefonunkban, ott van az általunk használt szolgáltatásokban, akkor is, hogyha nem közvetlenül látható, mint a mondjuk a sokat emlegetett ChatGPT. A gyermekek túlnyomó része már nem csak, hogy hallott az EMI-ről, hanem konkrétan használta is, tehát ez 80-90% körüli az arányuk, és hát kétharmaduk már iskolai feladat megoldására is használta. A mesterséges intelligenciát vélhetően majd sok szakmában és hatékonyan lehet majd használni, illetve már most is vannak erre jó példák. De hogyha kizárólag ráhagyatkozunk, a tudás megszerzése helyett az összefüggések felismerése hiányában, akkor hamar ott találhatjuk magunkat, hogy végül is az az ember, aki azt gondolja magáról, hogy ezek a szolgáltatások ő érte vannak, valójában ezen szolgáltatások és szolgáltatók rabjává válik. Tehát a mesterséges intelligenciáról nyilván nagyon sokat fogunk beszélni a jövőben is. Az NMH elsősorban, hogy a média és a hírközlési piac szempontjából vizsgálja ezt a kérdést, de nekünk is, és más állami szerveknek, civileknek, érdeklődőknek, a tudományképviselőinek is biztos, hogy sokáig lesz vele dolga.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, Koltai Andrást hallották.
Családi hét.
Aki sok mesét, sok történetet hall a szüleitől, hamarabb megtanul olvasni, de az olvasás fejleszti a kommunikációt, a szókincset, megtanít kérdezni, és hatással van a társas kapcsolatokra is. Európában a felmérések szerint minden ötödik ember olvasási nehézségekkel küzd, ami erősen befolyásolja boldogulásukat az életben. Itthon a magyarok fele szokott olvasni, vagyis a gyerekeknek is kevesebbet olvasnak otthon a szülők. Pompor Zoltánnal, a Magyar Olvasástársaság elnökével beszélgettünk.
Az elmúlt évtizedekben több nagymintás olvasáskutatás volt, és általánosságban az elmondható, hogy a magyar lakosság fele olvas, másik fele nem olvas, de ami egy ilyen érdekes tendencia, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik azért olvasnak, hogy feltöltődjenek, tehát aki nem vesz könyvet a kezében, azt mondja, hogy nem azért nem vesz könyvet a kezében, mert nincs ideje olvasni, hanem azért, mert nem szeret olvasni. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon probléma, pontosan azért, mert az olvasás szeretetét azt a legkisebb korba lehet elsajátítani, vagy megtanulni, és a leginkább azoktól, akikhez közel állunk, a szüleinktől. Ők a minta, és hát nyilván óvodában, iskolában, hogyha olyan környezetben nő fel a gyermek, ott azért a pedagógusok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az olvasást megkedveltessék a gyerekekkel, de a szülői minta hatása az még nagyobb. És hogyha ezeket a kutatásokat nézzük, akkor azt is látjuk, hogy azok a gyerekek, akiknek mesélt meséltek gyerekkorukban, tehát rendszeresen, napi rendszerességgel meséltek gyerekkorukban, azok nagyobb valószínűséggel váltak olvasóvá, és az iskolai teljesítményük is sokkal jobb, mint azoké, akiknek az életéből kimaradt a rendszeres otthoni mesélés. Tehát nagyon fontos az, hogy a szülők azok olvassanak, meséljenek, de azt látjuk, hogy egyre kevésbé olvasnak és mesélnek a szülők.
Ennek mi az oka? Azt mondja a szülő, hogy fáradt, vagy egyszerűen szidjuk most is az internetet, meg a digitális világot, vagy szidjuk mondjuk a YouTube-ot és a rajzfilmeket. Mi múlik mindez?
Egy németországi felmérés végzett a Német Olvasás Társaság, ahol megkérdezték óvodáskorú gyerekeknek a szüleit, hogy mi az oka annak, hogy nem olvas, vagy nem mesél a gyerekeknek, és nagyon sokféle válasz született, ami az első helyen volt, az a digitális világnak a hatása. Tehát, hogy inkább a tévén keresztül mutatja meg neki a meséket, vagy inkább a tableten, vagy okos eszközön keresztül mutatja meg neki a meséket, mint sem, hogy olvassa, mert hogy vagy nem tud olyan jól olvasni, mint az óvónéni, vagy ön alapjában nem tud jól olvasni, vagy felolvasni. Ilyenkor a szülők azért azt elfelejtik, hogy a mesélést azt nem csak olvasva lehet, nyilván mi könyvből olvasás egy nagyon-nagyon fontos dolog, de hogyha már fejből mesélünk történeteket, ha saját élettörténeteket mesélünk, ha saját gyerekkorunkról mesélünk történeteket, ezek mind-mind ugyanolyan fontosak és jók lehetnek a kommunikációs készség és a fantázia fejlesztésében, mint a könyvből olvasott történetek, de hogy alapvetően ezeket az okokat hozzák fel, és a magyar kutatások is ezt mutatják, emellett nyilván ott van a házi munka, ami miatt a gyerekek kezébe inkább okos eszközöket adnak, és nem könyvet, ott van ebben az, hogy fáradt, amikor hazatér, és nem tud már este olvasni, és nagyon gyakran azt is látjuk, hogy azért nem olvas, mert nem tudja, hogy maga az olvasás, annak milyen hatása lehet a gyermekre.
De hát a szülők azok fáradtak lehettek 20 évvel, 30 évvel ezelőtt is.
Ilyenkor mindig egy nagyon-nagyon érdekes példát szoktam előhozni. 1974-ben jelent meg a Művészetre nevelés a családban című könyv, amiben már példaként hozta a szerző azt, hogy ő találkozott olyan szülővel, aki magnetofonra vette föl a mesét, és azt játszotta le este a gyermekének. Tehát, hogy ez nem egy új dolog, hogy a gyerekeket a digitális eszközök elé ültetik a szülők, ez már 50 évvel ezelőtt is így volt, és leginkább a saját időnek a nyerése látszódik ebben mintázatként, tehát, hogy vagy a házi munkára szeretné időt szakítani, vagy egyszerűen magára szeretné időt fordítani, és emiatt dönt amellett, hogy nem maga mesél, hanem valamilyen eszközt használ erre, és az is előfordulhat, hogy magát azt az élményt nem élt át ő maga sem gyermekkorában, hogy milyen jó volt, amikor neki meséltek. Tehát, hogy ezek valahogy öröklődnek, ezek a szokások, és hogyha valakinek meséltek gyerekkorában, az nagyon nagyobb valószínűséggel mesél a gyermekének is.
Milyen következményei lehetnek annak, hogyha egy gyerkőcnek nem mesélnek a szülei? Igen, az egyértelmű, hogy ő is kevésbé lesz majd olvasó ember felnőtt korában, de egyéb kommunikációban és egyebekben milyen hatása lehet még ennek?
Már most látjuk azt védőnők, óvodapedagógusoknak a visszajelzéséből, hogy egészen más a szocializáltsága azoknak a gyerekeknek, akik okos eszközökkel a kezükben nőnek fel, és ez egyre több gyerek esetében így van. Egyre nagyobb számban látjuk azt, hogy órákat töltenek el 3 év alatti gyerekek, vagy 5 év alatti gyerekek az okos eszközök előtt, videókat nézve, meséket nézve, egyedül, és ugyan sok minden fejlődik ez alatt, de a kommunikációs készségük nem. Hát ezekkel az eszközökkel nem tudnak kommunikálni, nem tudnak beszélgetni, nem tudnak kapcsolatba kerülni, és a tapasztalat az, hogy amikor bekerülnek közösségekbe, óvodákba, akkor nem tudnak kapcsolatot kialakítani a társaikkal sem. Pontosan azért, mert az a fajta együtt lét, amit a mesélés feltételez, hogy amikor egy mesét mondok, akkor figyelek a másikra, akkor kérdezhet a gyermek, és én válaszolhatok, hogy akkor megbeszélhetünk olyan dolgokat, amik a napközben történtek, akár pont a mese kapcsán, ezek nem történnek meg, tehát a szókincse, a kommunikációs készsége sokkal gyengébb annak, akinek nem mesélnek rendszeresen, és egy nagyon fontos eleme van még a mese hallgatásnak, az olvasásnak, a történetek a hallgatásának, az empátiás készség, hogy az empátia hogyan alakul ki. Az is nyilvánvaló, hogy azok, akik kevesebb történetet hallanak, azok kevésbé empatikusak. És ez egy nagyon fontos eleme.
Esetleg magatartás zavart, vagy tanulási zavarokat okozhat-e a bicikori olvasás hiánya?
Én annyit fordítanék ezen, hogy abban az esetben, hogyha ha valakinek egy történetre oda kell figyelnie, vagy a képeknek a nézegetésével segítjük a gyermeket abban, hogy koncentráltabban odafigyeljen egy történetre, akkor olyan készségek tudnak megerősödni, amik segíthetnek abban, hogy ő jobban oda tudjon figyelni a feladataira, fókuszáltabban tudjon figyelni magához az olvasáshoz, egy fókuszáltabb figyelem kell. Hát ezt pedig az általános iskolai tanítók mondják, hogy sokkal több idő kell, előkészítő idő kell magához az olvasás tanításhoz ezeknél a gyerekeknél, mert nem tudnak nyugodtan leülni, nem tudnak fókuszáltan figyelni dolgokra, és ez pont amiatt van, mert nem kapták meg a mesélés során ezeket az útravalókat.
Erős túlzással, de azért mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen minden ember teljes életére vonatkozó karrieri, teljes életpályáját befolyásolhatja azt, hogy mesélnek-e neki kisgyerekként a szülei, vagy meséltek-e neki kisgyerekként a szülei?
Igen, mi a Magyar Olvasás Társaságban az olvasott történetek mellett a szóban elmondott történeteket is nagyon fontosnak gondoljuk, és ezért indítottuk útjára 2 évtizeddel ezelőtt a Magyar Népmese napját, Benedek Eleknek a születésnapján, szeptember 30-án, és mára ez már országos Kárpát-medencei kezdeményezésé nőtt, és azt valljuk, hogy a mesék, a hallott mesék, azok egy életre szóló útravalót adnak a gyerekeknek, erkölcsileg, nyelvileg, kulturálisan egyaránt, tehát ezért nagyon fontos az, hogy az élőszavas meséléssel is megismerkedjenek a gyerekek, és emellett előkészítik később az olvasást is. Tehát aki hallott történeteket, sok történetet hallott, az könnyebben tanul megolvasni, és aki megtanul olvasni, az könnyebben boldogul az életben. Ma Európában minden 5. ember valamilyen olvasási problémával küzd, ami jelentősen befolyásolja azt, hogy ő hogyan tud élni, a megélhetési kérdéseit is befolyásolja, milyen munkához jut hozzá, és egyáltalán hogyan tud elboldogulni a világban. Egy írott szövegekkel teli világban élünk, amit el kell olvasnunk, meg kell értenünk ahhoz, hogy el tudjunk igazodni, elég, hogyha csak a mesterséges intelligenciára gondolunk. Ahogy jól tudjunk kérdezni a mesterséges intelligenciához, ahhoz is fontos, hogy jól tudjunk feltenni ezeket a kérdéseket, és ezeknek az alapja ez mind a kisgyermekkorban rakódik le. Hogyha ezeket a szóbeliséggel, a beszélgetésekkel, a meséléssel meg tudjuk teremteni, akkor egy sikeresebb felnőtté válhat.
Pompor Zoltánt, a Magyar Olvasás Társaság elnökét hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a külhoni magyar családok is számíthatnak az anyaország támogatására.
A Köldönsinyar program Erdélyben a legnépszerűbb, közel a támogatások fele az ide jut el, illetve hát a Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban is nagy számban igénybe veszik ezeket.
A gyerekek közül egyre többen, egyre fiatalabban találkoznak káros tartalmakkal az online térben.
Tavaly az internetes jogsegélyszolgálatunkban az internet hotline-ra érkező bejelentések túlnyomó része ez gyermekek szexuális kizsákmányolásával vagy gyermekpornográfiával volt kapcsolatos. Az iskolai zaklatások mértéke is folyamatosan nő.
Számos életre szóló pozitív hatása van annak, ha egy gyermek sok mesét, sok történetet hall a szüleitől.
A mesék, a hallott mesék, azok egy életre szóló útravalót adnak a gyerekeknek, erkölcsileg, nyelvileg, kulturálisan, és emellett előkészítik később az olvasást is.
A Családi Hit mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.